picit nyári tapasztalat szerzési élményekről hadd számoljak be, illetve talán ez egy ilyen támpont is lehet majd azoknak, akik hasonló cipőben járnak. Én soha nem, hát nem, tényleg soha nem voltam ilyen fizetett all-inclusive úton. Mert mindig valahogy így összeszedtem magamnak, ami érdekes, vagy érdekel meg minden, de most volt egy olyan, hogy próbáljuk már ezt is ki. A gyerekeknek is egy élmény, meg volt bennem egy ilyen kis belső hang, hogy miért beszélek, vagy miért gondolok valamiről valamit, amit, amikor nem tudom, hogy milyen, nem volt tapasztalatom. Ráadásul ugye azzal kecsegtett egy ilyen, hogy mondjuk, hogyha például Arabországba mész, az ilyen kedvelt desztinációk, mondjuk Tunézia, Marokkó és Egyiptom, ilyen tengerparti desztinációkra, vagy ugye még kedvelt desztináció ezekre az all-inclusive-okra, Törökország bizonyos részei, illetve Ciprus és Görögország bizonyos részei, akkor lényegében semmit nem kell csinálni, mert minden ott van, adott ahhoz, hogy az ember csak a kikapcsolódásra figyeljen. Na most nyilván azok a kicsit drágább régiók, de ez már az utazási rovatba tartozik, ami mondjuk Ciprus, Görögország, Törökország, ott ugye német turistából, angol turistából is több van. És hát ugye, ahogy így a kicsit perifériára szorulsz ezekben az all-inclusive-okban, ott már jobban magyar pénztárcával is megfizethetőbb, meg hát próbálják halászni a turistákat, hogyha egy kicsit olyan veszélyesebbnek tűnik, ugye, hogyha volt arab tavasz, meg különböző rossz konnotációk ezekkel az országokkal kapcsolatban, akkor azért ez beépül az árakba olyan szinten, hogy azt látod, hogy egy 4, 4,5 vagy 5 csillagos szálloda egy ilyen all-inclusive nyaralásnál az hát egészen pompás árban jön ki. És akkor így, ha az utazási rovat részét le akarom zárni, és a gasztro rovatot elkezdeni, akkor ugye azért érdemes, egyáltalán nem biztos, hogy az all-inclusive az ugyanazt jelenti mindenhol. Tehát ez rohadtul fontos odafigyelni rá, hogy mit jelent. És most már bevezették az ultra all-inclusive fogalmát, ami azt jelenti, az az igazi all-inclusive, mert a normál all-inclusive az meg nem teljesen az, és más egyébként egy angol piacról jövőnek nagyon sok olyan véleményt lehet olvasni, hogy náluk ők másra számítottak. Na mindegy, szóval erre nagyon oda kell figyelni, ez mit jelent, illetve arra, hogy milyen rendszer szerint, milyen standard szerint történik a csillagozás. Tehát például egy Sharm el-Sheikhi 5 csillagos, vagy egy tunéziai 5 csillagos szálloda, az lehet, hogy az ő szállodai rendszerük szerinti minősítés. Tehát, hogy nem biztos, hogy az európai szemmel is az lenne. Tehát, hogyha ezekre az ember nem figyel oda, akkor azért kellemetlen meglepetések érhetik. Na de, nézzük a
tehát
másik oldalát.
Tehát nem odafigyelni, nyilván a leírásokat elolvasod, milyen szolgáltatást kapsz,
nagyon
rendezés,
nagyon
szoba.
Nehéz. A leírásokat, ha elolvasod, akkor annak az öme nem magyar leírás. A magyarokat érdemes nézegetni, de ott is különböző várakozásokkal érkező emberek, különböző igényekkel érkező emberek, hogy te miért adsz arra 3 csillagot, vagy né? Tehát például egy angol, tehát hogyha végignézed azt, hogy mondjuk egy angol turista, vagy egy gazdagabb rétegből származó német turista milyen véleményt ír egy szállodába, és azt mire alapozza, akkor az elég röhelyes dolgok vannak, hogy azért csillagoz le 1 vagy 2 csillagra egy szállodát.
De hát ezeket ki tudod venni. Hát
nagyon, igen,
magyarul
nagyon nehéz.
Olvasom, olyan szállodát lepontozott, mert nem beszéltek vele magyarul a portán.
Tehát
most ezt tudom, hogy ez hülyeség.
Oké, csak nagyon, tehát itt a ráfordító, azt akartam mondani ezzel, hogy a neked bele kell tenned az időt abba, hogy alaposan körbe...
Hát, én európaiba se nyomok rá azért, mert ott van, hogy 4 csillag, és akkor az nekem egy biztosíték.
Ezt te vagy, tehát meg ezt... én vagyok, csak ezt elmondom, azért mondom, mert nagyon sok mindenki nem teszi meg ezt. Tehát például, hogyha azt mondják, hogy a tengerparthoz közvetlenül ott van, csak egy út választ el, hát hogyha mondjuk az a repülőtér melletti szálloda, ahol gyakorlatilag lehet látni a repülőteret, és az út, ami elválaszt,
igen,
az egy kettőször háromsávos.
Igen, illetve a booking finoman oda teszi, hogy az légvonalba 50 méter, igen, de mondjuk, hogyha egy ilyen nagy U alakú utca, ami mondjuk megkerül egy dombot, igen, tehát lehet, hogy az 50 méter, de gyalogosan meg 1 kilométer mondjuk lejutni, úgyhogy én egyébként azt szoktam csinálni erre, hogy a Google Maps-en a város képléjére el, így a Street
View-val
megnézem, igen, és végig ballagok azon az úton, hogy hogy is megyek le a tengerpartra.
Na, szóval ezek a kis előtte, utazás előtt, de most utazás alatt mi történik? A következő...
Eszünk, iszunk.
Itt például egy tunéziai élményt tudok mondani, és nagyon nem mindegy, hogy Tunézia melyik részén vagy. Például a Montserrat repülőtérhez képest milyen messze vagy, tehát az nyilván a nyaralás szempontjából sem mindegy, de a lényeg az, hogy bemész egy ilyen ultra all-inclusive-ba, mondjuk kifizeted ezt, és akkor azzal fogsz találkozni, hogy nagyjából követik azt a standardet a reggeli ebéd vacsoránál, hogy ilyen svédasztalos módon mindenkinek megpróbálnak valamit adni. Én azt láttam Tunéziában, hogy nagyon-nagyon jó választék volt zöldséges ételekből. Tehát az meglepően erős volt a felhozatal. Mind a friss zöldségekből, salátákból, mind a különböző ilyen, hát mondjuk azt, hogy nem feltétlenül vegán, de a vega és a vegán közötti, illetve sok esetben teljes mértékben vegán kajákból. Tehát abból tényleg bő választék volt. Nagyon jó választék volt halakból, halételekből, azt is majdnem minden nap, minden étkezésnél lehetett fogyasztani, és ami kevés volt, és ami nagyon vicces volt, az egy nagyon európai kaja, tehát mit tudom én, a steak sült krumplival. Amikor volt valami ilyesmi, akkor ott elképesztő sor alakult ki az ultra all-inclusive szállodában, és mindenki két pofára tömte magába a hasább burgonyát, meg a hamburger pogácsát, vagy a steaket. Ami szerintem azért vicces, mert hogyha eljutsz egy ilyen helyre viszonylag jó kínálattal, akkor miért ne próbálj ki minden mást, amit lehet.
Mert minden... a steak drága, és az all-inclusive.
Az finom, mert az európai gyomorra van, tehát ez igen, oké. Lépjünk ezen túl. Hozzászokást igényel egy kicsit az, hogy a tapasztalatom szerint a körülbelül 5 vagy 6 fűszerből álló úgynevezett arab mix, na ez van mindenen. Tehát, hogy baromi nehéz volt olyat enni, amire nem ezt rakták, kezdve a grillezett cukinitől, a nem tudom milyen halon keresztül, a különböző kuszkuszokig. Szóval, hogy ebből szempontból kialakul egy ilyen 2-3 nap múlva egy ilyen érzés, hogy gyakorlatilag ugyanazt eszed.
Igen.
Tehát, hogy
különböző formátumban.
Kéne már valami más íz. Tehát, hogy ez például csapda lehet a táplálkozás szempontjából. Ami viszont sokkal érdekesebb volt számomra, az az alkohol kérdése, mert hát hiszen egy európai turista számára egy pihenés, azaz benne van az, hogy az ember jó koktélokat fogyaszt, és stb. Na most, nagyon vicces volt tapasztalni, hogy az első sokk után rájönni arra, hogy itt ugye ami benne van ebben az all-inclusive kínálatban, az gyakorlatilag minden, mert azt írják az ultra all-inclusive-ra, de az nem a nemzetközi italmárkáknak a kínálata. Tehát lehet nemzetközi italokat is kapni, nagy márkákat, a bárban, mindenhol, vagy az étteremben, de az nincsen benne az all-inclusive, ultra all-inclusive-ban. Az van benne, ami a helyi. Meglepődnénk azon, hogy egy muzulmán ország, egy muszlim országban mit keres helyi ital. Hát nagyon nagy hagyománya van Tunéziában például, és nagyon érdekes megfigyelést tettem, miután végigkóstoltam az összes felelhető alkoholt, ami volt a bárban. Rövid italokból ez úgy nézett ki, hogy volt egy Patron nevű füge párlat, volt egy Gala Gin, volt egy Vesperto fehér rum, volt egy Kult whisky, és volt egy Vodkovsky vodka. Na most, és volt egy Cedrát, ami szintén egy tunéziai ital, az pedig egy bukha, úgy kell leírni, hogy bukha. Na, erről fogok egy kicsit később mesélni. Az italokkal kapcsolatban erre szokta azt mondani az angol, hogy acquired taste, ami azt jelenti, hogy megszerzett, megtanult ízlés. Magyarán először azt gondoltam, hogy soha büdös életben nem fogok még egyszer a számba venni Kult whiskyt, mert hogy gyakorlatilag az... Ha a legalsó polcosabb, legalsó polcot veszed ki a Magyarországon, mondjuk a vodka ízesítésű szeszes ital, vagy a matróz ital, rum ízesítésű matróz, körülbelül itt vagyunk. Aha. Na most később a bárpultnál szóba legyettem a bartenderrel, és megkértem, hogy mutassa már meg ezeket a palackokat, amiből töltögetnek ilyen italokat. Megmutatta, és nagyon alaposan megvizsgálva rájöttem, hogy mindegyik ugyanott készül, és az nem más, mert hogy ott desztillálják és palackozzák, és terjesztik egész Tunéziában a Phoenix Distillery-ben, ami Dzserba szigetén található, tehát helyi italról van szó. Na most rájöttem, hogy ez zseniális üzlet, ugyanis a Phoenix lepárlóban készül alappárlatból, ízesítéssel az összes. Ugyanabból az alappárlatból megcsinálják a gint, a vodkát, a mindent.
Hát ez a szocialista alkoholtröztöknek.
Pontosan így történik. Lényegében a különbség az, hogy milyen a színe, és milyen az ízesítés, ami benne van. Ez az alappárlatból, ami készül. De egyébként nem meglepő, hogy Tunéziában van ilyen, mert két oka is van. Az egyik az 1881-es francia megszállás, amikor lényegében rájöttek, hogy fantasztikus termőhelyek vannak az országban. Nagyon sok, és a fehérbor is ilyen volt egyébként, és a vörösbor is ilyen volt. Nagyon sok szőlőültetvény van, amiből egy jó részéből borszőlőt termelnek, és abból tunéziai bor készül. Egyébként a sör is volt, a Celtic nevű kiváló sör, az egy tunéziai sör, azt csapolták a helyszínen, hát az is egy megszerzett íz, amit azzal, hogy is mondjam, magyar embernek, aki még így a szocializmus utolsó éveiben lévő italokat, meg szánypróbálgatásokat ugye az elején a 90-es években kóstolgatott, hát ugye, hogy is mondjam, nem volt szokatlan, de jelen ízlésünkhöz képest azért hogy sok kívánivalót hagy maga után. Na most érdekes története a dzserbai finomításnak, és magának a bukha nevű italnak az az, hogy az nem feltétlenül a franciáknak köszönhető, hanem annak a zsidó közösségnek, amely Tunéziában él. És ők azok, akik először készítették ezt az italt, és az etimológiája a bukkának nagyon érdekes, mert hogy sokan azt gondolják, hogy az arab, ahonnan a buké is keletkezett, az a szó, az arab alkohol illat, alkohol gőz szóból származik. Sokkal, hogy is mondjam, egyszerűbb magyarázata van. Jakov Bokobsa, aki először készített fügéből párlatot, ő nevezte el vodkának ezt az italt. Mivel cirill betűkkel írta le a vodkát, ezért ezt a cirill leírást nem tudták kiolvasni, és angol átiratban bukha lett belőle. Tehát innen szerint, de magyarán az eau de vie, ami az életvize, ami a vodicska, ami a vodka, az a bukkának az alapja. Tehát az a nagy, és egyébként Dzserbában van egy fantasztikus közösség, és el lehet menni, megnézni a legnagyobb zsinagógát is, ami ugye a legenda szerint még a salamoni templom, a nagy templomnak a köveit is tartalmazza, hiszen az ottani Exodus kapcsán oda kerültek ki zsidó kereskedők, és ők alapítottak ott közösséget, ami még ott él. Tehát Tunézia ebből a szempontból nagyon érdekes, ugye vannak keresztények, vannak zsidók, vannak muzulmánok, muszlimok, és egész jó együtt élnek. Na most ez a Phoenix lepárló, ez is lényegében ennek a hagyatéka. Úgyhogy ezek az italok vannak, hát biztosan vagyok benne, hogy vannak jobb minőségű tunéziai borok is, vagy jobb minőségű bukkák is, amiket nem ezekben az all-inclusive hotelekben árulnak, hanem jobbak, ezeket nem sikerült megkóstolnom. Azt el szeretném mondani, hogy hozzászokik az ember 2-3 nap alatt.
Csak és azért, jó lesz.
És jó lesz, igen. Tehát csak azért szokik hozzá, mert ha nem ilyet szeretnél inni, hanem egy tunéziai dinár most körülbelül 118-120 forint, így kell az árakat nézni, akkor elmondom az étlapot egyébként, vagy itallapot. Mondjuk egy Heineken, az körülbelül 10 tunéziai dinárba kerül, ez egy kicsi palack. Uh-huh. A Celtia az majdnem ugyanennyi egyébként a helyi, de mondjuk egy abszolút vodka 400, tehát ezt kell felszorozni 120-szal, hogy egyszerű legyen. Mondjuk egy Red Label.
400-szor 120?
igen. De hát az elég erős. Stíme,
az 50 000
literes,
forint.
Literes.
Ja, literes.
Azt kell ez bocsánat, literre van, azt kell leosztani. Mondjuk mit tudom én, egy Sivas Regál az 600, egy Red Label az 400, tehát ugye azért ugye masszív, viszonylag drága magyar árakhoz képest is drága árakkal találkozunk, úgyhogy akkor jöhetnek a Phoenix Distillery kiváló italai, amiket hogyha sikerül mondjuk valamilyen koktélba kevertetni, például egy kólával, vagy valami hasonlóval. Na most nyilván a Celtiára nincs mentség, tehát azt nem tud keverni, hát ez van, a fehérborral hasonló a helyzet, ez viszont az ultra all-inclusive-nak a hátránya. Üzlet szempontból viszont szerintem zseniális, mert szerintem ez a dzserbai lepárló üzem látja el az összes tunéziai hotelt. Az árai verhetetlenek valószínűleg, úgyhogy ezt szlopálja minden all-inclusive és ultra all-inclusive turista, aki nem akar plusz pénzt költeni.